Rádió. Tények,
vélemények.
Autópálya információk.
Az autópályákon közepes forgalom mellett zavartalanul közlekedhetnek. Napi munka okos sávzárást az autópályák több szakaszán. Burkolati jeleket festik az M0-as autóút, a 11-es főút felé vezető oldalán, a 42-es és az 54-es kilométer között. Az említett szakaszon helyenként sávzárásra és sebességkorlátozásra készüljenek. Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a 132-es kilométernél sérült korlátot cserélik, a 173-es kilométernél burkolati hibákat javítják, a munkaterületeknél a külső és a leálló sávot zárják. Az M7-es autópályán a növényzetet gondozzák, a munkagépek a főváros felé vezető oldalon a 183-as és a 150-es kilométer között a belső sávon haladnak. Köszönöm a figyelmet, további jó utat kívánok, autópályjeletket szeremélye.
Autópálya információkat hallottak.
És sajnos nem várt események történtek a 6-os főúton Paksnál. Itt felborult egy betonelemeket szállító teherautó. Tart már a műszaki mentés, de emiatt a főutat teljesen lezárták, tehát a 6-os főútról van szó Paksnál. A Dunaújváros felől érkező forgalmat Dunaföldvárnál, a Szekszárd felől érkezőket pedig Dunakömblődnél átterelik a Bölcske-Madocsa közötti összekötő útra. A mentés miatti teljes útzár még várhatóan órákig tarthat, így a térségben jelentősen lelassulhat a forgalom.
Következnek a Klubrádió hírei.
1 perccel. Kitart az MSZP és az SZDSZ frakció is a kormányprogram mellett. A rendőrség még nem vizsgált feljelentést az uniós választások kapcsán. Bajnai Gordon is tájékozódott a Nyírségben tegnap pusztító vihar okozta károkról. Ma általában napos idő lesz, 27 fokkal marad a meleg idő a következő napokban is. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Továbbra is támogatja az MSZP és az SZDSZ frakció is a bajnai kormányt a parlamentben. A szocialisták képviselőcsoportja egyhangulag döntött az 55 nappal ezelőtt megkezdett program folytatása mellett, jelentette be Mesterházi Attila frakcióvezető.
Megkezdtük az értékelését a választási eredményeknek. Ez a frakcióban és az elnökségben is egy nyugodt, tárgyilagos hangnemben történt. A hozzászólásokban mindenki kormány tevékenységének a támogatása mellett érvelt, és amellett, hogy folytatni kell azt a megkezdett programot, amit a nemzet érdekében 55 nappal ezelőtt a frakció döntése értelmében elkezdett a bajnai kormány. Ezt a szóban elhangzó érvelést az MSZP frakció szavazással is megerősítette, a frakció egyhangulag támogatta a bajnai kormány programjának végrehajtásában. Talán egy pár órával a választási eredmények ismerete után nagyon mélyreható elemzést sem lehetett még tenni, illetőleg ebből fakadóan a konklúziókat sem lehet még megvonni. Erről fog szólni az a párt értekezlet, ami júliusban fog bekövetkezni.
Az SZDSZ frakció ülésén sem merült fel, hogy kivonuljanak a kormány intézkedései mögül, közölte Kóka János. A képviselőcsoport irányítója elmondta, hogy továbbra is támogatják a válságkezelő lépéseket. Azt is hozzátette, hogy 2 hónapja kötöttek egy politikai megállapodást, amihez tartják magukat. Bajnai Gordon is úgy fogalmazott napirend előtt a parlamentben, hogy a kormányzás folytatására készül, amíg stabil parlamenti többség van mögötte. A miniszterelnök gratulálta a demokratikus pártoknak az uniós választás eredményei miatt. Szerinte a várt eredményt hozta az európai parlamenti voksolás, ugyanakkor aggasztónak nevezte a szélső jobboldali Jobbik előretörését. Hasonlóan aggódott az SZDSZ elnöke, aki szerint nem csak neki és pártjának, hanem az egész országnak le kell vonni a tanulságokat, mert középpárttá vált a szélső jobb Magyarországon. Fodor Gábor lemondását posztjáról korábban tudomásul vette a Szabad Demokraták ügyvivői testülete, de a végső döntést majd a szombatra összehívott országos tanács hozhatja majd meg. A Fidesz szerint már nincs stabil támogatottsága a bajnai kormánynak, és megsemmisült a politikai hátországa a kabinetnek. Navracsis Tibor értékelése szerint a választópolgárok ítéletet mondtak a kormányról is. Az MSZP és az SZDSZ súlyos választási vereséget szenvedett, mert együtt összesen 560 ezer voksot kapott, a Fidesz több mint 1,5 millió támogatójával szemben, hangoztatta a legnagyobb ellenzéki párt frakcióvezetője. Az MSZP szerint nem elég a kormányváltáshoz a Fidesz és a KDNP 1.600.000 választója. Lendvai Ildikó emlékeztetett arra, hogy 2006-ban több mint 2 millió voks is kevés volt ehhez. A pártelnök beszélt arról is, hogy a szocialisták vissza akarják szerezni az elvesztett választóik bizalmát. Egyúttal ő is bírálta a Jobbikkal szövetkező politikai erőket. Szerdáig elvonul ma estétől a Fidesz vezetése. Kétnapos elnökségi ülést tartanak majd, és a hét közepén állnak az újságírók elé. Ezt mondta Orbán Viktor pártelnök a Fidesz és a KDNP közös frakciülése után. Ma este és holnap is tanácskoznak, majd értékelik az uniós választás eredményét, tette hozzá Szijjártó Péter, a Fidesz elnöki stábjának vezetője. Még nem érkezett feljelentés a rendőrséghez az európai parlamenti választások kapcsán, jelezte az ORFK szóvivője. Makula György elmondta, hogy ha jön ilyen és bűncselekmény gyanúja merül fel, akkor majd nyomozást rendelnek el. A hétvégén az OVB, a Fidesz, az MSZP és a Jobbik is bejelentette, hogy feljelentést tesznek a rendőrségen, mert a kampánycsend idején automata telefonhívásokkal próbáltak szavazásra buzdítani választókat. A miniszterelnök is tájékozódott a nyírségben pusztító vihar okozta károkról. Bajnai Gordon azt kérte, hogy a biztosítók minél hamarabb utaljanak előleget a károsultaknak. A kormányfő azt is javasolta, hogy dolgozzanak ki olyan biztosítási csomagot, ami kifejezetten a természeti károknál segíthet az ingatlan tulajdonosoknak. A nyírségben lecsapó vihar tegnap több ezer házat megrongált és milliárdos károkat okozhatott a korábbi becslések szerint. Jobbára napos száraz időre számíthatunk a mai napon és a következő napokban is meleg lesz a mai 25-27 fok után. Az északi ország részben elszórtan azért lehetnek záporok és megnövekedhet a felhőzet. Péntekig tarthat ez a meleg idő, a hétvége lehűlést hozhat. Hírek legközelebb 3:30-kor.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta. Szerkesztő Sós Éva.
Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Nemhogy nem lesz reálbér növekedés az idén, hanem még számos ágazatban csökkennek is a jövedelmek. A foglalkoztatási adatok sem mutatnak jó képet, ráadásul a számok attól is függenek, hogy ki méri. Az MSOS összegezte az ezévi tapasztalatokat, erről beszélgetünk néhány perc múlva. A jelenlegi helyzet nyilván hatással van arra is, hogy milyen lesz a jövő évi adórendszer. Erről az érdekegyeztető tanácsban folyik a vita, a pénteki ülésen történtekkel folytatjuk majd. A válságból kivezető utat mindenki keresi ki munkahelyteremtéssel, ki pedig szakembervadászattal. A szerkesztő Sós Éva, már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Különösen a versenyszférát érintette a válság nem csak az elbocsátások miatt, hanem ott is, a máshol is, ahol ugyan megmaradtak a munkahelyek, ám csökkentett lett a munkaidő, ez pedig természetesen kihat a bérekre is. Amit a legtöbb helyen még az országos érdekegyeztető tanács ajánlásának megfelelően sem emeltek. Vendégem Pataki Péter az MSOS elnöke, és telefonon itt van velünk, hogyha minden igaz, Hódi Zoltán, az MSOS bérpolitikai ügyvivője. Jó napot kívánok Önöknek!
Jó napot kívánok!
Kezdjük a bérrel. Mit mutatnak az első 5 hónap adatai, és akkor most természetesen az MSOS adataira lennék kíváncsi.
Hát a tapasztalataink nagyon vegyesek a bérek és a keresetek alakulását tekintve. Az első negyedévről vannak KS adataink, és a tagszervezeteink tájékoztatás alapján látjuk, hogy mi történt a bértárgyalásokon.
És milyen eltéréseket látnak?
Hát egyelőre azt tapasztaljuk, hogy a bruttó keresetek a versenyszférában növekszenek, de emögött nagyon nagy szóródás van, például a gépiparban csökkenésről beszélhetünk, körülbelül 1%, ennél is nagyobb a vegyi anyagok gyártásában. Ugye az elmúlt évet olyan megállapodással zártuk, ami bérajánlás, minimálbér, garantált bérminimumra vonatkozott, és úgy tűnik, hogy a tavaly a reálgazdaságban begyűrűző pénzügyi válság következtében a termelés visszaesés, a elbocsátások, a csökkentett munkaidőre való áttérés miatt a vállalkozásoknál sok helyen nem, vagy nagyon kevés béremelésről született megállapodás egyébként. Máskor ilyenkor sokkal több bérmegállapodásról szoktunk tájékoztatást kapni.
Mely ágazatban jellemző leginkább, hogy még az ajánlott 3-5%-os béremelést sem adták meg, vagy fogalmazhatnék úgy is, hogy hol a legrosszabb a helyzet?
Azoknál a cégeknél, ahol a jövedelmezőséggel enélkül is probléma volt, tehát textilipar, bőripar, stb. Vagy azokon a helyeken, azokon a területeken, ahol az exportnak nagy szerepe van az ipari teljesítményben, ilyen a járműgyártás, a járműalkatrész, a beszállító vállalkozások a járműiparban, a gépgyártás, az informatika, irodásipar, stb. Magyarul a feldolgozóipar elég jelentős része sajnos ebbe a kategóriába tartozik.
Elég elkeserítő. A szakszervezetek gondolom, és hát ezt tudjuk is, nyilván kőkeményen próbáltak küzdeni az emelésért. Mivel indokolták a munkáltatók, hogy ezt ők nem teljesítik? Pataki úr.
Igen. Elnézést, Zoli. Az indok ugye természetesen az a válság.
És ez jó azzal,
igen, ezzel jó mindenre ráhúzni, és egyébként az a helyzet, hogy ott, ahol valóban azt látjuk, hogy mindenféle piaci problémák vannak, nincs megrendelés, nincs a kapacitás lekötve, ott mi is tudjuk, hogy probléma van, és ott igazság szerint a tárgyalások és a szakszervezeti munka nem is igazán a bérfejlesztésről és a bértárgyalásokról szól, hanem arról, hogy hogyan lehet a munkahelyet megőrizni. Természetesen ezek a munkahely megőrző megállapodások is keresetcsökkenéssel, jövedelemcsökkenéssel járnak, és ez is megjelenik a statisztikában. Meggyőződésünk szerint döntően igazán a második, következő negyedéves statisztikában már jobban fognak ezek látszani, mert az év legelején még kevesebb ilyen megállapodás volt, de aztán később láttuk ezeket a munkaidőcsökkentéses megoldásokat. A másik pedig, hogy ahol ugye a munkáltatók nem nagyon akarnak tárgyalni, ott tényleg egy eléggé kemény vita van, tudnék a konkrét cégek konkrét eredményei nem biztos, hogy ezt mutatják, de azt is látjuk, hogy spájzolnak a munkáltatók, tehát, hogy spórolnak. Ezért is emeltük föl most, tehát végül is a szavunkat, és ezért fordultunk a nyilvánossághoz is, hogy nyomást gyakoroljunk rájuk, hogy legalább a második fél évben egy kompenzációs rendszer legyen, egy normális tárgyalást tudjunk folytatni.
Mert hogy volt is arról szó, nem, hogy akkor visszatérnek a második fél évbe ismét, és akkor azt szeretnék, hogy ez valóságá váljon.
Igen, ez természetesen így volt, ráadásul a munkáltatók már a tárgyalásokon azt kezdeményezték, hogy majd a második fél évben, csak hát azt is látnunk kell, hogy ez a válságra való hivatkozás nagyon sok helyen joggal, sok helyen csak hivatkozásként, azért ez még mindig fönt marad. Tehát nyilvánvalóan a mi tárgyalási stratégiánk az kell, hogy legyen, hogy egyenként minden egyes alágazatban vagy vállalatnál a tárgyalásoknál a konkrét helyzetet elemezzük, és nézzük meg, hogy ténylegesen hogy néz ki, valóban indokolt-e. De például van olyan nagy ágazat, mint a kereskedelem, ahol ugye csak a kötelezőt hajtották végre, a kötelező minimálbér, illetve szakmunkásbér minimum emelést. Ráadásul annak idején pont a kereskedelmi cégek képviseletének a nyomására a szakmunkás bérminimumra két lépcsőben lehetett ráállni, és bizony ezt tették a cégek, és ezen túl nem akarnak fizetni. És van még egy probléma itt, ami a keresetekkel is összefügg, hogy megint csak a válságra, esetleg forgalomcsökkenésre, visszaesésre hivatkozva létszámot is csökkentenek, vagy úgy, hogy közvetlen létszámcsökkentés van, vagy bérstoppal, egyebekkel, ugye új embereket nem vesznek fel a régiek helyett. Ezzel az állítódik elő, hogy a munka intenzitása és a munkavállalók kihasználása az jelentősen megnőtt, ugyanakkor a keresetek ezt nem követik.
Vagyis az értéken csökken így is,
hát
a kereslet.
Hát ilyen szempontból is csökken az érték, hogy többet kell dolgozni ugyanannyi pénzért.
Mikor kezdődhetnek meg a tárgyalások?
Hogy tárgyalások folyamatosan vannak, tehát ez nem úgy, hogy központilag elrendeljük, hogy valamilyen időben. Minden cégnél kezdeményezzük a tárgyalásokat, és hát nyilvánvaló így az első fél év vége felé amúgy is szokás áttekinteni az eredményeket, de így, hogy miután nem voltak tárgyalások, most mindenképpen kell.
Hódi úr, önél a szó.
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Vasas területi például korábban, ilyenkor május-június elejére 80-120 közötti bérmegállapodással szoktunk rendelkezni, az idén ez csak 25. Ez egyébként a Vasas területén még viszonylag indokoltnak is lenne mondható, mert nagyon nagy mértékű az említett felsorolt ágazatokban, különösen a járműiparban, de a kohászatban is, a megrendelések visszaesése, és valóban sok cég küzd nagyon nagy nehézségekkel, és sok helyen a munkahely megőrzése került erőtérbe. Egyébként az adatok azért valószínűleg kedvezőbb képet mutattak a valóságosnál, mert ha igaz az, hogy a munkanélküliség úgy megugrott, ahogy ismerjük, majdnem 10% már, hogy mennyi a csoportos elbocsátások száma. Tudjuk, hogy a vasas területén például legalább 32 ezer fő dolgozik hosszabb, rövidebb időben, csökkentett munkaidőben. Tudjuk, hogy közel 10 000 ember teljes munkaidőt bocsájtottak el, és 10 000 nagyságrendű kölcsönzöttet, akkor azt jelenti, hogy a növekedésben van egy technikai bérnövekmény. Valójában a mi tagjaink elég jelentős részének a bruttó keresete csökkent.
A munkahely megtartó pályázatok, amelyet a kormány forszíroz egyre inkább, azok segítenek-e akár az önszakterületén, akár általánosságban kérdezem, tehát hogy van-e ennek már valamiféle hatása, vagy remélnek-e ettől valamiféle hatást?
Hát mindenek előtt az első számú probléma, hogy a vasas területén például az ipar egy jelentős részében is, tavaly október, november, decemberben és januárban már nagymértékű leépítéseket hajtottak végre. Mivel a pályázatokat jóval később írták ki, ezek a cégek ezeket igénybe se tudták venni. Ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy sokan bejelentkeznek a pályázatokra, de a pályázatok elbírálása elég lassan megy, és a legnagyobb probléma, hogy ahol már kedvező is az elbírálási folyamat, a pénzhez jutás rendkívül nehéz, akkor, amikor pár napi számíthat a cég életbe maradásához. Úgyhogy elsősorban a lassúság, a nehéz pénzhez jutás eredményezi a nehézségeket. A következő dolog, hogy szerintünk a cégek egy része nem is pályázik. Tehát gyakorlatilag azt az összeget pályázhatja meg, ami a dolgozónak kiesik. Hát van, aki erre odafigyel, van, aki erre nem figyel oda. Ilyen szempontból bizony elég vegyes a kép. Ez együtt is a vasas területéről több száz vállalatot látunk, akik bejelentkeztek, és azt is, hogy egy részük pályázatot nyert. Egyébként a megállapodásokban ezekre nagy mértékben támaszkodtak, és bizony, ahol az átutalás lassabban megy, ott komoly nehézségeket jelent, hogy túléljék valahogy ezt az időszakot, aminek persze már szeretném jelezni, hogy néhány területen már bizonyos elmozdulást lehet azért érzékelni.
Meglátjuk, hogy hova fog ez alakulni. Köszönöm szépen Hódi Zoltánnak, az MSZOS bérpolitikai szakértőjének, hogy a rendelkezésünkre. Patak úrat még marasztalom, mert a következőkben az Országos Érdekegyeztető Tanácsban történtekről fogunk beszámolni. Mindjárt folytatjuk.
Klubrádió, a társas adó. Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 14 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban. Reklám.
Jöra Friedman koncert június 14-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. A Klezmer királyának előadására jegyek már kaphatók. Jegyinformáció a 340-40-40-es telefonszámon vagy a www.jegyplaza.hu oldalon.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Továbbra sem született megegyezés a kafetéria adózásáról, illetve annak mértékéről. De az Országos Érdekegyeztető Tanács többi témája, a kormány által benyújtott előterjesztések sem nyerték el a tetszését a szociális partnereknek. Tovább beszélgetünk Pataki Péterrel, az MSZOS elnökével, és telefonon már hozzánk csatlakozott Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük az egyszerűsített foglalkoztatással, ami ugye azt jelenti, hogy annak, aki munkára jelentkezik, egészségügyi vizsgálaton kell részt vennie, és az vizsgálat díját, vagyis 1900 forintot kell fizetnie, így szól a kormány előterjesztése. A vita azon alakult ki, hogy mégis kinek kellene fizetni ennek a vizsgálatnak a költségét. Dávid úr.
Én azt gondolom, hogy az lenne a méltányos megoldás, és a kockázati elemek kiszűrésével ez szerintem megtehető, hogyha ezt a fontos célt eléréséhez az állami egészségügyi szolgálat járulna hozzá. Nyilvánvalóan a munkavállalókra ez nehezen terhelhető, a munkáltatókra meg azért nem, miután itt hektikus foglalkoztatásról van szó, az első munkáltatóval nem lehet megfinanszíroztatni az összes többi munkáltatót. is érintő foglalkoztatási szakvéleményt. Tehát szumma szummárom a három oldal közül valamelyiknek fizetni kell, a véleményem szerint esetünkben itt az egészségügyi kormányzatnak kell a számlát állni.
Tehát elképzelhetetlen, hogy a munkaadók ezt magukra vállalják.
Ez elképzelhetetlen.
Szakszervezetek szerint kinek kellene ezt?
Hát ez egy összetettebb kérdés természetesen, ez egy eleme csak annak a jogszabálytervezetnek, amit a kormány előterjesztett.
Remélem, hogy mégis tudjuk.
Inkább, nem, hát itt nagyon röviden, itt ezt nehéz elmondani az egészet. Röviden az a lényeg, hogy egyfelől módosítani kell az alkalmi munkavállalással kapcsolatos szabályokat, ebben mindenki egyetértett. Sajnálatos módon egyébként hozzáteszem, mert az eddigi jogszabállyal visszaéltek, és nagyon sok helyen is nem éltek, és ezért kell egy ellenőrizhetőbb, az eredeti célokat szolgáló szabályrendszer. Erre lett fölvetődött az, hogy vannak olyan foglalkoztatási formák, és erről szólna ez egyszerűsített foglalkoztatás, amik nehezen szuszakolhatók be a hagyományos keretek közé. De ha ez így van, akkor is azért vannak bizonyos ügyek, amit biztosítani kell. Ez például a munkára, bizonyos munkákra ugye alkalmassági vizsgálat kell, mert nem lehet máskülönben ezt a munkát végezni. De ez az egyszerűsített munka, ez arról szólna, hogy időlegesen, rövid távon valahol dolgozik valaki, aztán elmegy egy másik munkáltatóhoz is, így tovább. És ezért probléma az, mert ez nem egy hagyományos, tipikus, határozatlan idejű, teljes munkaidős, hosszú távra szóló munkaszerződés, mert ott ez soha nem is vetődött föl, ott természetesen a költségviselés az egy tiszta dolog, de ebben az esetben nem az lenne. Egyébként a munkavállalói oldalnak számos egyéb kifogása is van a jelenlegi tervezettel kapcsolatban. Itt fogalmak össze vannak keverve, jogilag nem tiszta az idénymunka és a másfajta munka közti különbség. Hát ezért az érdekegyeztető tanácsülésen nem csak emiatt a költségviselés miatt, hanem egyéb ügyek miatt is abban állapodtunk meg végül, hogy ez szakértői munkára szorul még ez az előterjesztés, tehát azt gondoljuk, hogy még további egyeztetésekre szükség van.
A kafetéria azt gondolom az, amire mindenki felkapja a fejét, legalábbis az ország nagyon széles köre. Egyetlen elemére sem lehet 0%-os adókulcsot alkalmazni, ettől nem tágít a kormány, ez ma már nyílt titok. A munkaadói oldal viszont fenntartja az előző ajánlatát, ha jól emlékszem, Dávid úr itt ült egyszer, mikor megbeszéltük, hogy 10%-os adót még el tudnának viselni. A kérdés az, hogy minden elemre, vagy csak néhányra gondoltak, tehát például az üdülési csekkre, vagy az étkezési utalmányra, vagy valamennyi elemire felvállalnák ezt a 10%-ot.
Miután már hosszú évek óta alkudozunk a kormánnyal különböző ügyekbe, pontosan lehet érezni, hogy itt nyilvánvalóan korlátlanul nem lehet érvényesíteni sem a munkáltatói, sem a munkavállalói elvárásokat. Eléggé szűk a mozgástér, és hát mondhatom egy szóval az egész adórendszerrel, igen sok problémák van, gondolok itt a társaságjövedelemre, a személyi jövedelemadóra, a vagyonadóra, de visszatérve a kafetériára, egyértelműen az a szándékunk, hogy rendszerezzük a kérdést, azokat az elemeket kell kedvezményes, az ön által említett 10%-os adóval terhelni, amelyek egyrészt komoly társadalompolitikai funkciót viselnek és töltenek be, kettő, komoly üzleti hasznuk van.
Vagyis
mondanám, a hideg étkezési jegy, a meleg étkezési utalvány, azt gondolom az üdülési jegy megkerülhetetlen, nagyon nagy érdek fűződik a helyi tömegközlekedési támogatáshoz, tehát hogy a bérletekhez magyarul, hogy ez is csak 10%-kal legyen megadóztatva, és nem utolsó sorban az öngondoskodás, itt kiemelve a nyugdíjbiztosítást, ami egy nagyon komoly munkaadó és munkavállaló együttműködésen alapul. Ha ez nem jelentősen alacsonyabb járulékkal, vagy illetve adóval van terhelve, mint a jövőre érvényes 27%, akkor ezt a munkaadók nem fogják adni. Akkor ezt ki kell mondani tisztességesen, és a kormánytól ezt elvárjuk, hogyha nem egy méltányos, 10%-os adóval fogja ezt sújtani, akkor ezek az intézményrendszerek megszűnnek, és ez mindenkinek rossz lesz.
A munkavállalói oldal bizonyos juttatásoknál ugye továbbra is ragaszkodik az adómentességhez. Melyek ezek? És a többinél pedig milyen adókulcsot gondolnak?
Hát először is azt gondolom, hogy gondoljuk, és ezt elmondtuk a kormányzatnak is, hogy el kéne lépniük arról az álláspontról, hogy ilyen elvi megközelítések vannak, hanem abból kéne kiindulni, hogy egy, mi a célja vagy ezeknek a juttatásoknak, hogy épül be ez a jövedelmekbe egyik oldalon, másik oldalon mindazokat az egyéb további társadalompolitikai vagy gazdasági célokat, amit Dávid úr is említett, ez sok munkahelyet tart fönn, költségvetési bevételt biztosít egyebeket, és ez szerint nagyon pragmatikusan meg kellene nézni, hogy hogy jár a legjobban a költségvetés, a munkáltatók és a szakszervezet, illetve a munkavállalók is.
Tehát papír szerűze számolás.
Így van, és én azt gondolom, hogy így még az is beleférne, ad abszurdum, egyébként mi ilyen számításokat készítünk, és most a héten sorra kerülő szakértői egyeztetésre viszünk is, hogy bizony akár minden elemet meg lehet hagyni, úgyhogy egy részére egy kismértékű adóterhet, amit a munkáltatók javasolnak, egy 10%-nyi adóterhet rárakni, ettől még nem szűnik meg. Szeretném mondani, hogy a mostani kormányzati elképzeléssel nem az a baj, hogy akkor ennyi adó lesz rajta. Ez azt jelenti, hogy akkor az nem lesz.
Igen.
Tehát ahogy Dávid úr is mondta, hogyha 27%-nál nagyobb terhet kell rátenni, vagy 27%-ot ugyanúgy, mint a bérre, akkor ez a juttatás megszűnik. Tehát azt gondoljuk, hogy a sűrű fillér az jó és biztos bevételt hoz, a ritka forint pedig nem. Tehát ez szerint kellene átnézni az egészet, és a mi számításaink szerint, ha így gondolkodunk, akkor egy-két kiemelt elemnél gazdaságilag is kijönne az, hogy akár teljesen adómentes legyen. Itt én is azt látom, hogy itt egyfajta elvi vita is van köztünk, hogy a kormányzat nem akarja elfogadni a teljes adómentességet, csak nagyon-nagyon indokolt esetben, hát ezt meg is mondta, bizonyos családtámogatási ügyek maradtak meg, illetve bizonyos lakástámogatási ügyek, de ezen túl nem szeretne menni. Mi azért mi próbálkozunk azzal, hogy ez a teljes adómentesség mondjuk fönnmaradjon az üdülési cseknél, fönnmaradjon a meleg étkeztetésnél például, és aztán az egyéb juttatásokra pedig valóban egy olyan nagyon kicsi adóterhet számolunk, ami azt nem akadályozná meg, hogy ez továbbra is ellátási formaként és a béralkuk eredményeként a jövedelembe beépüljön, de ugyanakkor adóbevételt is hozna az állam számára, vagyis hogy a közcélokat finanszírozhatná.
Nem sorolták fel itt az öngondoskodásnál például az egészségpénztárat, pedig azt gondolom, hogy ha azon a logikán haladunk, amit bármelyikük mondott, akkor az is legalább nem csak, hogy kedvezményt ad egyik oldalon, hanem más oldalon hasznot is generál.
Igen, egyébként
tökéletesen egyetértünk önnel mind a ketten, csak az a baj, hogy nekünk azt a feladatot adták ki a kormányzati oldalról, Patakikónak is, mert nekem is, hogy lehetőség szerint szorítsuk be magunkat néhányhoz. Sajnos az egészségbiztosítás, azt kell mondom, ennek a sornak már a végén van, de igazából mind a ketten úgy gondoljuk elnök úrral, hogy pontosan olyan fontos lenne, mint a nyugdíjbiztosítás esetében a megtartása, vagy nagyon kedvezményes konstrukcióban való működtetése.
Egyetértünk, és egyébként ezt is mondtuk pénteken a kormányzatnak. Egységesen mi az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról beszéltünk. Valóban van különbség a nyugdíjbiztosítás és az egészségbiztosítás között. Abban, az önkéntesben, hogy az egyik egy hosszú távú megtakarítás, a másik meg más célt szolgál, de az a más cél, vagyis betegség esetén, ugye a gyógyszerellátás ügyében a segítés, vagy mondjuk például fogászat, ugye mindannyian tudjuk, hogy Magyarországon igen, milyen állapotban van a magyar népesség foga, és van egy fontos elem, amit nagyon szeretnék kiemelni. Ha egészségkártyával fizet valaki a fogorvosnál például,
kedvezményt
vagy
kap.
Veszi fel a szemét, de nem az, hogy kedvezményt kap, hanem számlát. Számlát. Vagyis fehérít. Olyan szinten fehérít egy olyan területen, ahol mindannyian tudjuk, hogy jelentős pénzek mozognak, mindenféle számla és közteherviselés nélkül.
Igen.
Azt gondolom, hogy ez ugyanolyan közös érdekünk, mint az, hogy a fogaink rendben legyenek.
Nem gondoltak esetleg arra pontosan egészségpénztár ügyben, hogy esetleg megkeresni azt, hogy szűkítsék be az egészségpénztári felhasználásnak a lehetőségét. Pontosan, hogy ilyen dolgokra lehessen, de mondjuk arra, hogy egy fitness terem bérletet vegyek, arra nem.
Teljes mértékben. Ebben olyan konszenzus van a szakszervezetek és a munkaadók között, hogy pár játék.
Ami ritka, igen.
Teljes mértékben, nagyon ritka, tökéletesen egyetértünk a munkaadói szervezetek és a szakszervezetek is, hogy megtartva az intézmény természetesen